Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szentmisében adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Caritas 30 éves fennállásának legszebb pillanataira, május 20-án. A rendezvény a Szent Család templomban ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatott be környékbeli papok koncelebrálásával. A szentmise szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Prédikációjában az esperes a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt, amellyel Isten a hívő embereken, Caritas önkénteseken keresztül megmutatja jelenlétét, szeretetét a világban. Mint mondta, a Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus mindenkihez szóló szeretetét, akik emberi mércével mérve nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Aki találkozik az Isten szeretetével és megtapasztalja azt, annak vissza kell tükröznie, tovább kell adnia mások felé, emelte ki. Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság munkáját, közölte Lannert Judit tárcavezető. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a bejegyzésében azt írta, olyan szakember csatlakozik a tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén. A megfelelő és felelős gazdálkodást a nemzeti erőforrásokkal, valamint az ezzel kapcsolatos szemléletváltás elősegítését fontos feladatként határozta meg az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nap folyamán találkozott Bartus Gáborral, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkárával, aki tájékoztatta a szervezet működéséről. Emlékeztetett arra, hogy az országgyűlés mindenkori elnöke, a Nemzeti Fenntarthatósági Fejlődési Tanács elnöke is egyben. A Fidesz és a KDNP képviselő csoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője. A Tisza párt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írta a fideszes politikus bejegyzésében. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, az állam minden szervének kötelessége. Elfogadhatatlan a keresztény kultúra és alkotmányos önazonosság védelmének kitörlése az alaptörvényből, mondta Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Úgy fogalmazott, a keresztény kultúra védelme eddig sem azt jelentette, hogy mindenkinek kötelező lett volna vasárnaponként szentmisére vagy istentiszteletre járni, vagy kötelező lett volna az iskolákban a hittan, hanem az ezer éves államiságunkkal, a magyar történelemmel és a keresztény kultúrával, a keresztény etikával való folytonosságot jelentette. Az önazonosság és a keresztény kultúra védelme együtt jelentett egy védvonalat a migrációval szemben, rögzítette a politikus. Rétvári Bence aláhúzta, ez egy alkotmányos védvonal, védőpajzs volt azzal szemben, hogy ide tömegesen más kultúrából embereket betelepítsenek. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, a Matthias Corvinus kollégium alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő. Az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Majd a politikus megosztotta az Őrizzük meg az MCC-t című online kitölthető kezdeményezést. A pünkösdi hosszú hétvégén napos, száraz, nyárias meleg idő várható. A csúcshőmérséklet majd a 30 Celsius fokot is megközelítheti. A szél többfelé élénk lesz, olykor erős. Ez derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. A záporos gócok megszűntek, a gomoly felhők nagyobb része leépült, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre, hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. Az északias irányú szél valamelyest veszít erejéből, azonban a keleti harmadban, valamint a Balaton tágabb környezetében több helyen erős maradhat. A minimum hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Híreinket hallották.
De meg kell a búzának írni, ha minden nap meleg éri, ha minden nap meleg éri, de vláli. Ej, de meg kell a szívnek hasadni, ha minden nap bánat éri, ha minden nap bánat éri, de vláli. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, csuhajla. És búj ki, bánat, a szívemből, elegem volt a becsületből, de vláli. Azt gondoltam, míg a világ, mindig ég a gyertyavilág, mindig ég a gyertyavilág, ha te. Ej, de már látom, hogy elalszik, s az én rózsám rám haragszik, az én romnyim rám haragszik, ha te. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, de vláli. És búj ki, bánat, a szívemből, elegem volt a becsületből, de vláli. We'll be right back. kell a búzának írni, ha minden nap meleg éri, ha minden nap meleg éri, de blán. Meg kell a szívnek hasadni, ha minden nap bánat éri, ha minden nap bánat éri, de blán. Mert világ, mindig ég a gyertyavilág, ha te. Egyre már látom, hogy elalszik, s azért romnyim rám haragszik, azért romnyim rám haragszik, de blán. Mert bánom, bánom, de nehéz vagy.
A napverse.
Határgyőző. Minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbat maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra, áraszd ki mennyet súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el, legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva, semmiszt ki poklából, ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon, úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson, add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak, verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezten érezzen pajzsodon feltartó gondviselést.
Határgyőző minden reggeli áldás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Határgyőző építész, Kossuth Díjas magyar íróköltő, műfordító, filozófus, gyomász született 1914. november 13-án. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, valamint megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott, 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén korábbi raptársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svédház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl, a szovjetek bevonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól. A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek, a pártmafia mindenhol utolérte, a Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén elhatározta, hogy disszidel, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongora művésszel, akit kőfarogásra osztottak be, és csak fortéjogárán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 57-76 között a BBC magyar adásának volt a munkatársa, 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Két héttel halála előtt részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a St. James palotában, Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
Thank you. Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Mahler dallamait követjük. 1860-ban született Gustav Mahler osztrák zeneszerző, karmester, aki a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akár csak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Mahler fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach és Olmütz, Prága és Lipcse, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Reger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljesítette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, s ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk, polgári elit közönsége sem tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanini, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. A 20. század 60-as évei óta azonban ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. Az első D-dur szimfónia budapesti bemutatója 1889. novemberében volt. Szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója, a 8. szimfónia pedig hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a Lipcsei Opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá, évi 12 000 forintos javadalommal, a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, Állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor akna munkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az akna munkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler és Nikis korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörésre azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét, és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról, és elhagyta Budapestet, ahol az operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Most hallgassuk meg az 1889. november 20-án Budapesten bemutatott Mahler szimfónia első, második és harmadik tételét. Az első szimfónia részleteit a budapesti fesztivál zenekar játssza, vezénnyel Fischer Iván. Elhangzott Gustav Mahler első szimfóniájának első, második és harmadik tétele a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk!